A 10 parancsolatról is tanulnak a konfirmációra való felkészítések során a nyíregyházi gyülekezetben. Meghívott vendégünkkel erről beszélgetünk a következőkben. Vendég a stúdióban Bodnár Máté, református nyíregyházi lelkipásztor. Áldás békességet üdvözlöm.
Áldás békesség.
Többedik alkalommal beszélgetünk, a beszélgetésünk alkalmával pedig mindig a téma a konfirmációra való felkészítés, illetve azok tartalma. Ugye, ha jól tudom, havonta egyszer van foglalkozás, úgyhogy ennek megfelelően azért át kell gondolni azt, hogy milyen témák kerülnek terítékre, meg hogy hogyan, ugye milyen tartalomban, milyen hosszan. És az egyik beszélgetés például a 10 parancsolat. No, de nem mindet veszik át, hanem csak az első négyet. Első körben arra lennék kíváncsi, hogy miért pont a 10 parancsolat?
Azért, mert Isten ezt adta az ő ószövetségi népének, mint az erkölcsnek, a tőle jövő szabályoknak a gyűjteményét, összefoglalását. Nagyon sok parancsolatot találunk a Bibliában, valaki úgy számolta, bár ez nem biztos, hogy éppen 365 tilalmat meg előírást találunk, de az biztos, hogy igazán kristálytisztán ebben a 10 igében, ahogy a Biblia nevezi, ebben találjuk meg a keresztény életnek is azokat az alapvető normáit, amelyekhez tartja magát a hívő ember, és hát azt szeretnénk, hogyha a konfirmandusok tisztában lennének ezekkel a szabályokkal, meg annak a hátterével is, hogy ez miért fontos a hívő életben.
Hogyha nem lettek volna, nem lennének ezek a szabályok, akkor teljesen más erkölcsiségben élne az emberiség?
Hát ez teljesen így van. Nem is gondoljuk, hogy milyen fontos alapja ez a kultúránknak, és nem csak a kultúránknak, hanem hát elsősorban igen az ember és ember közötti kapcsolatoknak, hogy mennyire beleívódott ez a rendszer, például a törvénykezésünkbe, a jog szabályainkba, mennyire alapvető normák azok, amelyeket az Ószövetség megfogalmaz, és amit Isten Mózesen keresztül az ő népének adott, ugye a jól ismert történetben, ahol kőtáblákra írta le. És onnantól egyfajta alapdokumentuma, vagy alapokmánya, úgy is mondhatnánk, hogy alaptörvénye az Isten népének, és ezt sokkal szélesebb körben ismerik, és talán még követik is egyes parancsolatait, mint kizárólag a keresztény egyház.
Az nem lehet, hogy alapból belénk van kódolva? Tehát, hogyha mondjuk a 10 parancsolatot, ugye például az egyik legkardinálisabbat, a ne ölj. Szerintem, ha a 10 parancsolat felvetődik, akkor sokaknak ez jut elsőként az eszükbe, ez az egyik parancsolat, hogy hát úgy érzi az ember, hogy hát megölni a másikat nem lenne olyan túlságosan jó, meg szabad dolog.
Van az embernek egy lelkiismerete, de mi hiszük, egy korábbi beszélgetésünkben ez elő is jött, hogy a lelkiismereten keresztül is Isten üzen nekünk. Hát ha így tetszik, ezzel a megfogalmazással tulajdonképpen belinkódolja ezeket a dolgokat, de a 10 parancsolatból nagy a kísértés, hogy csak kiragadjunk egyet-egyet, így például a ne ölj parancsolat, ez az jól ismert és köztudott, és általánosan el is fogadott, de én úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy ez a 10 így együtt maradt meg, és Isten ezeket így egységben adta, mert nem szerencsés kijátszani egyiket a másik ellen, hanem meg kell próbálnunk mind a 10-et megtartani. Azt is tudjuk, hogy ezt saját erőnkből nem vagyunk képesek rá, de törekednünk kell, és hát itt lép a képbe az, amiről korábban volt szó, illetve a konfirmációs felkészítőnek a része, hogy Isten nem követelőző Isten, aki csak ad parancsolatokat és elvárja, hogy mi engedelmeskedjünk, hanem úgy kezdődik a 10 parancsolat, van egy bevezetője, egy prológusa, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Tehát bemutatkozik, hogy ő egy szabadító Isten. Ő már megtette a magáét, a maga részét, és kész arra, hogy szövetséget kössön azzal a néppel, amelyiket megszabadította. Így kell tekintenünk ezekre az előírásokra is, hogy akkor lépnek igazán érvénybe, hogyha mi ezt a szövetséget szeretnénk elfogadni, hogy ő elfogadjuk, hogy ő megszabadított minket, már nem csak Egyiptomból, hanem Krisztus által a bűneinkből, és szeretnénk neki élni az életünket, és itt jönnek képbe ezek a szabályok.
Miért pont úgy osztják fel, hogy az első foglalkozáson az első négyet, és akkor a következő foglalkozáson pedig a maradék hatot?
Hagyományosan azt szoktuk mondani, hogy két kőtábla volt, így is vannak ábrázolások, meg erre utal a Biblia is. Bár nem tudjuk, hogy milyen felosztásban, de nagyon valószínű, hogy ha logikusan tagolva van, akkor nem 5 és 5, hanem ez a 4 volt az egyiken. És tartalmilag el is különül a többitől, hiszen az első kőtábla parancsolataiban Isten a magához, önmagához való kapcsolatát akarta rendezni az emberrel. Arra tanítanak ezek a parancsolatok, hogy hogyan kell imádnunk és tisztelnünk Istent, és hogyan fejezhetjük ezt ki a hétköznapokban. És az 5-től a 10-ig terjedő parancsolatok pedig azt mondják el, hogy az ember a másik emberrel hogyan rendezheti a viszonyát. És ez fontos a sorrendiség is, hogy először az Istennel kell megtalálnunk a harmóniát, a békességet, vele kell összhangban lennünk, és akkor sokkal könnyebb lesz a másik embert megfelelően elfogadni és szeretni. Amikor Jézust megkérdezték, hogy melyik a legfontosabb parancsolat a 10 közül, akkor azt várták, hogy majd rábök egyre, és például azt mondja, hogy a ne ölj, ami nagyon kézenfekvő is lenne, ő viszont ahelyett, hogy kiválasztott volna egyet, összefoglalta. Két parancsolatot mondott, és azt mondta, hogy az első az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből, és a másik meg hasonló ehhez, tehát tulajdonképpen a kettő az egy, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Ezzel foglalta össze az első és a második kőtábla parancsolatait a szeretet kettős parancsával, és tulajdonképpen ez így meg is adja az ismeretek átadásának a menetét, hogy először beszélünk az Isten szeretetéről, az ő tiszteletéről az első négy parancsolat alapján, és utána pedig a többiről a másik alkalommal.
Akkor amiről ön beszélt, az a 10 parancsolatnak a bevezetője, de még nem tartozik a parancsolatokhoz, az első parancsolathoz.
Így van. Bár oda is sorolhatjuk az elsőhöz, de ott áll az egész felsorolásnak a kezdetén, és innen érthetjük meg, hogy hogyan kérheti Isten azokat, amiket kér. Mint például az első parancsolatban azt kéri, hogy ne legyen más Istenünk ő rajta kívül. És ez nagy kísértés mindig, hogy az ember valakinek szolgálnia kell az embernek, ezért bálványokat épít magának, ezt régen fából, vasból, részből, meg aranyból készítették el, és otthon tartották az emberek a szobájukban, és leborultak előtte, meg táplálták mindenféle furcsa rituálékkal ezeket a bálványisteneket. Ma már ez nem így van, hanem az ember bármiből képes bálványt teremteni magának, és bálványozni olyan dolgokat, amik egyébként lehetnek nagyon jók, pozitív dolgok, értékek, csak nem alkalmasak arra, hogy Isten évé legyenek az embernek. Van, aki a gyermekét bálványozza, valaki a szerelmét, valaki a pénzt isteníti, van, aki a élvezeteket emel olyan rangra, hogy mindent alárendel neki, és tulajdonképpen ez mind megfelel a Biblia bálvány fogalmának, mert fontosabbá válnak ezek a dolgok, mint maga Isten, és inkább választja az ember ezeket, és engedelmeskedik nekik, mint a teremtőnek.
Tehát a konfirmációra való felkészítésen akkor ez is szóba kerül, a bálványimádás, hogy mik lehetnek azok a mai értelemben vett bálványok, amelyeket el kell kerülni. A második parancsolat?
Második parancsolatban azt kéri Isten, hogy ne csináljunk magunknak Isten szobrot. Úgy tűnik, hogy ez nagyon hasonlít az elsőhöz, de mert hogy egy bálványkép jelenik meg előttünk, de valójában itt arról van szó, hogy ne akarjuk ki ábrázolni az Istent. Ne próbáljuk megmutatni őt a világnak, hogy ő ilyen. Ennek az egyszerű oka az, hogy nem lehet, hogy lehetetlen Istent valami zárt dologba belefoglalni, hiszen ő hatalmasabb mindennél. Egy pillanat felvételt tudnánk róla készíteni, de mivel ő láthatatlan, így ez is akadályokba ütközik. És ez megint egy olyan érzése lehet az embernek, hogy ezt a mai református szemmel nem nagy kísértés, hogy megtegyük, de mégiscsak az, mert lehet, hogy képzőművészeti alkotásba, rajzba, domborbűbe vagy szoborba nem foglaljuk bele Istent, de a fejünkben él egy kép, ami lehet, hogy hamis, ami valamilyen foszlányokból szedünk össze, és összegyúrjuk egy Isten képé, vagy olyan Istent alkotunk magunknak a fejünkben, egy olyan képet, amit könnyebben elfogadunk, mint az élő Urat. És így megspóroljuk azt, hogy kapcsolatba kerüljünk vele, hogy odafigyeljünk rá, mert van egy Isten képünk, valaki azt mondja, hogy egy istenke, és akkor el is könyvelte őt egy ilyen hatalom nélküli kicsiny lényé. Valakinek az Isten képe az megmarad a jászol bölcsőben fekvő Jézusnál, aki még Jézuskának is nevezi, mert hogy ő egy picike gyermek, akivel hát nem lehet sok mindent kezdeni, elaltatja az ember, és akkor legalább nem kéri számon a bűneinket, meg nem érezzük magunkat kellemetlenül. Tehát ez is egy veszélyes dolog, hogyha csak ennyi az Isten képünk. Valaki úgy tekint rá, mint egy jóságos Mikulásra, aki hozza az ajándékokat, és mindig csak ad. de soha nem büntet. Valaki meg a másik végletbe esik, és egy olyan istenképe van, hogy a szigorú ítélő bírót látja csak az Úrban, és nem látja meg a kegyelmes Isten. Tehát fontos az, hogy a képünk a Biblia alapján egy teljes kép legyen, és ne csináljunk magunknak ilyen Isten szobrot.
Ehhez pedig akkor mindenképpen kell a Biblia.
Így van, Isten azért adta a kijelentését, hogy abból tájékozódjunk.
Harmadik parancsolat?
Nem mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Hát itt az Isten nevének az emlegetéséről van szó, mert ha valakit szeretünk, és megint itt vissza kell térnem az eredetihez ennek a parancs, vagy hát a szeretet parancsához, hogyha valakit szeretünk, akkor a megfelelő tisztelettel mondjuk ki a nevét, hiszen a név és annak a viselője, a személye az nagyon szorosan összefügg, és nem mindegy, hogy mit teszünk az ő nevével. Isten nevét ki lehet mondani ugye káromkodással, átkozódással is, de nem állít meg ennek a parancsolatnak az értelme, hanem a felesleges, a tiszteletlen szóhasználatot is. Amikor úgy tudnám egyszerűen megfogalmazni, hogy amikor úgy mondjuk ki Isten nevét, hogy nem gondolunk rá, akkor az a felesleges. És amikor viszont kimondjuk és rágondolunk, akár egy imádságban, akár énekben, akár amikor bizonyságot teszünk róla, vagy róla beszélgetünk, és kifejezetten rágondolunk minden alkalommal, amikor kimondjuk a nevét, akkor az a méltó emlegetése Isten nevének.
Van egy ilyen szóösszetétel is, hogy hál' Istennek. Ez már szerintem az a szóösszetétel, amikor nem feltétlenül gondol az illető, aki használja Istenre. Viszont a hála Istennek, az már egy kicsikét másabb.
Az tulajdonképpen egy imádság lehet, hogy hála Istennek, hogyha belegondolok ebbe, és valóban a szívemben érzem, hogy neki akarom megköszönni azt a jó dolgot, és így van, én ezt példaként szoktam emlegetni, hogy a hála Istennek pedig az méltatlan kifejezés lehet akkor, hogyha annak a szinonimájaként használom, hogy szerencsére.
A negyedik parancsolat?
Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Azt mondja a parancsolat, hogy 6 napon át dolgozz, és végezz mindenféle munkádat, de a 7. nap az az Úrnak, a te Istenednek nyugalom napja, és ő semmi dolgot ne tégy azon, és felsorolja, hogy kiknek nem kellene dolgozni ezen a 7. napon, amit ugye mi keresztényként a vasárnapnak tartunk, és akkor szenteljük meg. Itt az egyik félreértés ezzel kapcsolatban, hogy lustaságra intene itt Isten bennünket. Tehát természetesen nem erről van szó, hiszen elmondja, hogy 6 napon át becsületesen dolgoz, és hogyha az ember 6 napon át valóban úgy szolgál a hivatásában, mint tudja, hogy Istennek tesz, az ő dicsőségére akar szolgálni és dolgozni, akkor kellőképpen elfárad ahhoz, hogy legyen egy pihenő napja, egy 7. nap. És ezen a vasárnapon nem csak a láblógatás az, amit előír a parancsolat, hanem azt mondja, hogy szenteld meg a nyugalom napját. Vagyis ezt a napot adjuk oda Istennek. Őtőle kapjuk az összes napot, és ezt az egyet kéri, hogy teljesen adjuk neki vissza. Töltsük az ő közelében, az ő közelségében. Jézus óta tudjuk, hogy a keresztény gyülekezet az a hely, ahol ő, bár nincsen testben jelen, de a lélek által mégiscsak kirajzolódik, és ahol megtalálhatjuk a helyünket. Ezért gyülekezünk össze vasárnaponként Isten tiszteletre, és ezért szentelhetjük meg nagyon sokféleképpen ezt a napot. Sajnos a mai világban ugye éppen arról szólnak a munkahelyek és sokszor a családok élete, hogy hogyan lehetne azt az egy pihenő napot is valahogy a munkára fordítani, a kenyérkeresetre. Egy olyan ősi törvény ez, amely beigazolódik újra és újra, hogyha valakinek nincsen pihenő napja, akkor az visszaüt, és nagyon fontos, hogy nem csak a test pihen meg ilyenkor, hanem a lélek is meg kell, hogy pihenjen. Ebben az egységben, a test és lélek egységében tud az ember feltöltekezni, és rákészülni a következő hétre. És hát arról nem is beszélve, hogy aztán, hogyha Isten től a templomból, a gyülekezet közösségéből indul el a munkába, akkor testileg, lelkileg egy olyan lendületet kaphat, hogy hatékonyan tud dolgozni, és Isten áldása lesz azon, amit tesz. Tehát egy ilyen ritmust, egy lüktetést ad az ember életének, hogyha ezt a parancsolatot megtartja.
Még azért eszembe jutott egy kifejezés, ami mostanában nagyon divatos, ez pedig az én idő. Tehát, hogy részben azért erről is szól.
Igen, igen.
Kiegészülve.
Bár én azt mondanám, hogy legyen elsősorban ő idő, és ez az ő, a nagy ő, Isten, mert ő benne találhatjuk meg igazán magunkat is. És a vele töltött idő az nyilván az úgy fordul vissza, hogy sok energiát és ötletet, lendületet, meg hát szeretetet nyerünk tőle, amit aztán továbbadhatunk.
Köszönjük, hogy itt volt nálunk, áldás békességet.
Én is köszönöm, áldás békesség.
Az iménti percekben Bodnár Máté református lelkipásztor volt a vendégünk, témánk pedig a konfirmációra való felkészítések. Hát azon belül is egy fontos téma a 10 parancsolat. Elsőként az első 4-gyel, majd a következő foglalkozáson a további 6 parancsolattal foglalkoznak, és hát azért ez a tagolás, mert a 10 parancsolat első része az ember Istennel való kapcsolatát taglalja, a második rész pedig az ember emberrel való kapcsolatával foglalkozik.